Mit jelent kereszténynek lenni? Jó ezt tudnunk, jó ezt magunknak folyamatosan frissen tartani. Hoztam néhány igét, tehát az első és legfontosabb, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, amiben semmilyen hát más lehetőség nincsen, az, hogy a bűneinket letehetjük Krisztus elé, megszabadulhatunk a bűneinktől. Az 1 János 1.9-ben azt olvassuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha úgy vagy most itt, hogy még nem vagy keresztény, vagy gondolkozol azon, hogy szeretnél keresztény lenni, abban az értelemben, hogy az élő Istennel egy igazi kapcsolatban lenni, és oda tartozni, és biztos lenni abba, hogy örök életed van, és hogyha meghalsz, akkor Istenhez fogsz menni, és ez nem függ attól, hogy te mit teszel ezen a földön, milyen cselekedeteid vannak, akkor szeretném mondani, hogy az első és legnagyobb dolog az, hogyha megérted azt, hogy vannak bűneid, ha nyomja a lelkiismeretedet sok-sok minden, amit tettél az életedben, akkor ha Istenhez fordulsz, ha Krisztusnak elfogadod a váltság halálát, az te életedre vonatkozóan is, akkor ő megszabadít a bűntől. Nem tudom, hogy tudtok-e még egy olyan vallás, ami egyáltalán foglalkozik ezzel a témával ilyen formában. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell foglalkozni vele. De olyan, aki valóságosan, hogyha te oda belépsz, akkor átéled a te lelkedben, hogy felszabadult a lelkiismereted, és szabad vagy. Ilyen nincsen. És nincsen ilyen világi szervezet se. Tudjuk azt, hogy a pszichológusok, meg pszichiáterek sok pénzt adnának azért, ha megkapnák annak a úgymond titkát, hogy hogyan tudnak a pácienseik úgy távozni, hogy már nincs bűntadatuk. De nem tudják. Ezt egyedül Krisztus tudja. És szeretném mondani, hogy ha te ide akarsz csatlakozni, ha te itt vagy, akkor ez egy hatalmas áldás az életedre, hogy szabad lehet a lelkiismeretedet. És tudjuk azt, hogy hívőnek lenni nem azt jelenti, hogy bűntelenek vagyunk. Nem az a különbség a nem hívők és a hívők között, hogy a nem hívők csúnyák, rosszak, a hívők azok meg jó emberek. Hanem az a különbség, hogy a bűnünkkel más tudunk tenni. Egy ember, aki nem tudja hova lerakni a bűneit, az sokféle módot próbálhat elnyomni, megszabadulni, de folyamatosan nyomni fogja a lelkiismeretét a bűn. Míg aki Krisztushoz letette a bűnét, és ezt mondom, akkor is le kell tenni, amikor már te megtértél és hívő vagy, mert nap mint nap elkövetünk bűnöket gondolatba, szóba, tettbe, akkor te oda mehetsz és letelted, és megszabadult a lelked. És hogyha te keresztény vagy, akkor ezt gyakorlod is, akkor ezt te éled és érted. Ez tehát az egyik dolog, amit jelenti, hogy keresztény vagyunk. Keresztények vagyunk. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, a Filippi levél 3.20-ban azt olvassuk, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Hogyha te hívővé lettél, akkor azt mondja a Biblia, hogy te egy olyan csapathoz tartozol, aki már nem itt a világon van az állampolgársága, hanem egy mennyei állampolgárságot nyertél. Ennek a mennyei államnak vannak nagykövetségei itt a földön, a gyülekezetek, és te ott élhetsz, ott lehetsz, oda mehetsz haza, és ki kell menned időnként a világba, meg benne élsz a világba, de mégis te oda tartozol. És ennek a mennyei királyságnak a királya, aki vigyáz rád, és aki őriz téged. Amit Nóri bizonyságtételében hallottunk, hogy senki nem tud téged kiragadni, mert ő vigyáz rád. Ez a gyülekezet itt a földön, ez Istennek az uralma, ahova bekerül a te életed, és ezt is jelenti kereszténynek lenni. Tehát egy másik országnak a tagja lettél. Kettős állampolgár vagy, még egy darabig, amíg itt fogsz élni ezen a földön, de utána meg a mennyben leszel állampolgár. De azt is tudjuk, hogy kereszténynek lenni és hívőnek lenni nem pusztán annyit jelent, hogy megszabadultunk a lelkiismeret furdalástól, és úgymond egy új államnak a polgáraiként boldogan élünk. Hanem beszél arról is Istennek az igéje, és ezt, erről szeretnék ma többet beszélni, hogy van nekünk egy feladatunk is. ez a hatalmas cég, ez a hatalmas vállalkozás, ami itt van a Földön, aminek Isten a vezetője, ennek van egy nagyon fontos célja. Jézus, amikor fölment a mennybe, előtte a következő szavakat mondta. Nekem adatot minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Van egy hatalmas feladata mindenkinek, aki a kereszténységhez tartozik. Az, hogy tegyen tanítványá minden népet. És ez a három, ez nem választható el egymástól. Nem lehet úgy kereszténynek lenni, hogy valaki a másik kettőt, az utolsó kettőt teszi, de a bűneitől nem szabadult meg. Nem lehet úgy kereszténynek lenni, hogy a bűneitől megszabadultál, és közben nagyon evangélizálsz, de nem tartozol egy közösséghez. És nem lehet úgy kereszténynek lenni, hogy szabad vagy a bűntől, egy gyülekezetben jól érzed magad, de nem teszed a missziói parancsot. Úgyhogy ha azon gondolkozol, és most itt vagy, és hogy oda szálljad az életedet erre, hogy kimondjad az Istennek, hogy Uram, én a tiéd vagyok, és veled akarok élni, és be akarok iratkozni, csatlakozni akarok a te népedhez, akkor tudjad, hogy ez a három dolog, ez mindenképpen benne lesz. És hogyha azt fogod kérdezni magad, hogy miért is vagyok keresztény, akkor ezért. 2011. február 6-a egy vasárnap volt, és hát nem tudom, emlékszik-e valaki, hogy akkor miről szólt az ige hirdetés. Sejtem, hogy nem. Én nekem is föl kellett lapoznom a naptáromat, de azt tudom, hogy február első vasárnapja az mindig a Dunántúli misszió napja, amikor Dunántúlon az összes gyülekezet különösen a misszióra koncentrált. Tehát sejtettem, hogy valahogy ilyen értelemben a misszióról volt szó. Csak röviden szeretném fölidézni, hogy mi is volt akkor az igehirdetés alap igéje. Ez a Máté 9.35-38, ez egy missziós ige. Arról tanított bennünket ez az ige, arról beszélt, hogy Jézus hogyan csinálta. Ugye ma arról van szó, hogy hogyan tudjuk mi tanítványá tenni a többi népet, hogyan tudunk mi ebben a cégben, ebben a vállalkozásban aktívan részt venni. És Jézus adott egy példát. Úgy olvassuk, hogy Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind. Tehát egyrészt Jézus aktívan kereste a lehetőséget. Tehát ő nem egy gyülekezetben ücsörgött, nem jól érezte magát valahol, hanem azt mondjuk, hogy bejárta a városokat és a falvakat mind. Tehát ment folyamatosan, aktívan kereste a lehetőséget. Aztán úgy folytatódik, hogy tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát. Jézus folyamatosan mondta az evangéliumot. Folyamatosan tanította az embereket. Ez volt az ő élete. És a harmadik, hogy gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Lehajolt minden szükségben lévőhöz. Ezt tudjuk, hogy nem ez volt az ő fő célja, amiért eljött. De mindig, amikor találkozott a szükségben levőkkel, akkor segített. És ez nagyon fontos nekünk is tudni, hogy a kereszténység az nem arról szól pusztán, hogy egy karitatív szervezet vagyunk, és próbálunk az összes szegénynek segíteni, de arról mindenképpen szól, hogy akik a környezetünkben vannak, azokat segítjük. Ez Jézusnak a példája, és utána úgy folytatódik Isten igéje, hogy amikor látta a sokaságot, mint Jézus, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus fölmérte azt, hogy mi a helyzet. Szóval azt olvassuk, hogy elgyötörtek voltak, elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Hát, ma van a választásoknak a napja, biztos mindenki már eldöntötte, hogy kire fog szavazni. Én azt szoktam magamban mondani, mindenképp el kell menni, mert legalább véletlenszerűen befolyásoljuk az eseményeket, de ennél azért lehet komolyabban is részt venni benne, tehát eldönteni, hogy mit fogsz te tenni. De nem akarok most erről beszélni, hanem múlt héten is kérdeztem, hogy szerintetek van olyan képviselő ma Magyarországon, aki úgymond meg tudja változtatni az embereknek az életét, és reménységet tud nekik adni, valódi reménységet, és igazán pozitív irányba tudja változtatni az egész országnak a menetét. Szerintem nincsen. Nincsen ilyen. És ez nem is baj feltétlenül, mert nem is a politikusoknak adta Isten ezt a feladatot. Azt a feladatot adta, hogy a lehető legjobban próbálják meg kormányozni az országot, de ez az egyháznak a feladata. Az egyháznak a feladata, hogy látván az elgyötört, elesett embereket, és minthogyha jó pásztor nélkül, akkor segítsem. Nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy ez jól leírja a mai állapotokat Magyarországon, hogy elgyötörtek, elesettek, és juhok pásztor nélkül. Én úgy gondolom, hogy igen, lehet, hogy valaki ezzel vitatkozna, szerintem ez van ma Magyarországon. És nagyon nagy szükség van Istennek a népére. És ekkor így szólt Jézus a tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Képzeljük el, ott vannak a tanítványok, Jézus szolgál, tanítványok figyelik, teljesen odáig vannak, hogy milyen jó Jézussal együtt járni. Látják, hogy Jézus tanít, gyógyít, erőtlenségeket, megkötözöttségektől megszabadítja az embereket. És egyszer csak azt mondja a tanítványainak, hogy figyeljetek, azt látom, hogy nagyon sok az aratnivaló, tehát nagyon sok az az ember, aki vágyik Istennek az igére, de kevés a munkás, hogy imádkozzunk azért, hogy adjon az ember, adjon az Isten az embereknek munkásokat. És úgy elgondoltam, hogy a tanítványok nekiálltak imádkozni, és imádkoztak, hogy Uram, küldjél újabb prófétákat. Vagy eszükbe juthatott Mózes, hogy Uram, olyan Mózesekre lenne szükség, hogy küldjél Mózeseket. Vagy esetleg valaki az is megfordult, hogy még több Jézus kellene. Mert hát ez a Jézus, ez csak egy helyen egyszer tud lenni. És imádkoztak, és keresték, hogy hú, de jó lenne, ha még több munkás lenne. Nem tudom, hogy mi hogy szoktunk imádkozni, hogy szoktatok-e az imádkozni, hogy adjon még több munkást Isten erre a misszió mezőre. Hogy milyen jó lenne, ha még több ilyen áldott szolgálattevő lenne, és esetleg sorolhatnánk azokat, akiket ismertek, akikre föl tudtok nézni, hogy de jó lenne abból még kettő, vagy még öt. Nem tudom, szoktatok-e így imádkozni. Én úgy gondolom, hogy a tanítványoknak talán ez volt az első gondolatuk, és utána Jézus valami egészen furcsát csinált. A Máté 10.1-ben azt olvassuk, hogy magához hívta a 12 tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenségeket. Arra kellett rádöbbenniük a tanítványoknak, hogy őnekik nem azért kell imádkozni, hogy még legyen 10 Mózes, meg hogy újabb proféták és nagy emberek jöjjenek, hanem Jézus hatalmat adott nekik, és azt mondta, hogy ti vagytok azok. Nyilván újabb tanítványokra is szükség van. Néha olyan a kereszténység, mint hogyha dolgozunk valahol, és mondjuk ki kell ásni, úgyis ezt majd előbb-utóbb meg kell csinálnunk, körbe kell ásnunk ezt az imaházat, és szigetelni kell. Ez nem kis munka, jó nagy árkot kell ásni. És ugye elképzelem, hogy magamat ott támaszkodok egy lapáton, és erősen imádkozom az egész nap alatt, hogy még új munkásokat kellene, hogy küldjön az Úr, mert így nem bírjuk a gyűrődést. És közben a többiek dolgoznak. És én meg csak imádkozom, hogy de jó lenne még több munkás, Uram, mert így kevesen vagyunk. Nem tudom, hogy mit gondoltok erről, hogy néha ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, hogy szeretnénk, hogy növekedjen az egyház, szeretnénk, hogy változások legyenek, és megfogalmazzuk, hogy beteljen az imaház, és megépítsük a karzatot, amit már elterveztünk, és imádkozunk ezért, csak Jézus pedig azt mondja nekünk ebben az igében, hogy imádkozzatok ezért, de miközben imádkozzatok, azért azt is halljátok meg, hogy ti vagytok azok. És persze még fogok majd küldeni másokat. Kereszténynek lenni ehhez a hatalmas vállalathoz, csodálatos céghez tartozni, azt jelenti, hogy te ennek a munkása vagy. És most itt mindenki, aki már elkötelezte magát a Krisztus mellett, ő beletartozik. És ő neki, most, ha Jézus misszió parancsát nézem, kutya kötelessége ásni. És közben imádkozni, hogy még több ember kellene, de ásnunk kell. Aki pedig még nem döntött az Úr mellett, az meg gondolja végig, hogy akar egy ilyen vállalathoz tartozni. Mert itt ezek mind beletartoznak. Tovább gondolkoztam, és eszembe jutott a 2011. 10. 16. prédikáció is, nem tudom, hogy erre emlékszik-e valaki. De ha elmondom majd, hogy mi volt akkor, lehet, hogy fogtok emlékezni, ez az az időszak volt, amikor azért imádkoztunk, és azt kerestük, hogy elinduljunk ennek az épületnek a megvásárlásában. És emlékeztek talán, hogy sok-sok kérdés volt bennünk, hogy volt 3 millió forintunk, hogy akkor nekiinduljunk ennek a dolognak, vagy ne induljunk neki, és imádkoztunk, kerestük Istennek a vezetését, és akkor volt ugyancsak a Máté evangéliumában egy üzenet, szeretném ezt felidézni, és csak röviden beszélni róla. Máté 13.31-33, Jézusnak 2 példázata. Az első példázat az nagyon szívmelengető, és kifejezi azt a vágyunkat, amit szeretnénk. Hasonló a mennyek országa, tehát az Isten uralma, mennyek királysága a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Ez a zsidóság számára volt ez az üzenet, de tudjuk azt, hogy minden azért iratott meg, hogy mi is üzenetet kapjunk belőle, és itt akkor mi ezt úgy értettük, hogy ez a gyülekezet, itt Szombathelyen, egy olyan hely lesz, amely piciből indult, de aztán nagy fává fog növekedni, és az égi madarok, azok a Bibliában legtöbbször a pogány népek, tehát azok, akik nem ismerik Istent, azok majd fognak jönni, és betöltik ezt az imaházat. Nem szép ez? Emlékeztek erre, hogy ez volt az, ami ott volt előttünk egy képként, és erre vágyakozunk most is, és egész biztos vagyok benne, hogy a ti szívetekben is ez van. Amikor beszélgetek veletek, sokszor úgy budjan ki belőlünk, hogy elégedetlenségbe egy kicsit, hogy kéne még jobban növekednünk. Néha meg úgy, hogy mit tegyünk, de ott van a szívünkben ez a vágy. És aztán volt ez a másik példázat, ami kapcsán, ha emlékeztek, hoztunk egy döntést, mondhatom úgy, hogy egy fogadalmat tettünk az Isten előtt, és erre szeretnék emlékeztetni mindannyiunkat, magamat is. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Az előző példázat az egy ilyen kívülről való növekedést hozott. Ez meg egy olyan dologról, hogy van ugye ez a liszt, oda bekerül ez a kovász, és ez megkeleszti az egész tésztát, és kiteljesedik. És ugye emlékeztek rá, arról beszéltünk itt, hogy ahhoz, hogy növekedjen Istennek az országa közöttünk, és Szombathelyen, és a mi közösségünk olyanná válhasson, az nekünk belülről engedni kell az Istennek a munkáját a szívünkbe. És talán emlékeztek rá, hogy ez 3 éve volt egyébként, nagyon rég volt már, hogy erre elköteleztük magunkat, és azt mondtuk, hogy igen, engedjük, hiszen az épület semmit nem ér, akkor nem tudjuk betölteni. Nem akarunk egy olyan épületet, amiben időnként vagyunk, és egyébként pedig nem használjuk semmire. Hanem azt mondtuk, hogy mi úgy akarjuk, és úgy tudjuk elfogadni, meg tudjuk, hogy Isten is úgy akarja adni, hogy mi magunk is tevékenykedünk, és mindent megteszünk azért, hogy betöltse az Úr megtérő emberekkel. És akkor ezt fogalmaztuk meg, hogy engedni fogjuk a mi életünkben, a mi szívünkben azt, hogy Isten országom munkálkodjon. És egy mit jelent ez az engedés, csak pár gondolatot szeretnék mondani. A Filippi levélben egyébként a 3. részben nagyon jól benne van ez. A 3. verstől olvasom, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, mondja Pál, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakozunk. Tulajdonképpen engedni Isten országának a munkáját a szívünkbe, az életünkbe azt jelenti, hogy nem bizakodunk a testi dolgokba, nem a világi dolgokra figyelünk, hanem engedjük, hogy Isten cselekedjen, hogy Isten lelkének adunk szabadságot a mi szívünkben. Pál azt mondja, hogy pedig neki lehetne bizakodás ugye a testben, hiszen azt mondja, 8. napon metélték körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származik, egy elit helyről származik, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, tehát gyönyörűen betartotta a törvényt, az ő gondolata szerint akkor, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követett igazság szempontjából fethetetlen voltam. Ez Pálnak a régi élete volt, amikor úgymond vallásos módon rajongott az Istenért, de aztán később kiderült, hogy sok minden nagyon rosszul tett. De testben ő neki egy olyan csodálatos pálya volt előtte, hogy nem sok ember volt még Izraelben, aki nagyobbat befuthatott volna. És azt mondta Pál, hogy ő ezeket félrerakja, csupán azért, hogy az Isten országa ki tudjon bontakozni az ő életébe. És három területet szeretnék mondani. Az egyik, hogy az ő Isten ismeretébe, Krisztus ismeretében bontakozik ki Istenek az országa. Azt mondja, hogy ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És utána azt mondja, hogy mit is szeretne ő? Hogy kitűnjék róla, nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Pálnak fantasztikus vágyai voltak. Azt mondta, hogy ő szeretné megismerni a feltámadásnak az erejét az ő életébe. És még azt is mondta, hogy ő még akár még a szenvedést is tudja vállalni azért, hogy ki teljesedjen az ő életében Krisztusnak az uralma. De mi volt-e, ha ezt szeretnénk? Hogyha úgy vagy, hogy ez vágyad, hogy igen, szeretnék még inkább Krisztusi lenni, mit kellett tenni? Azt mondta, Pál egy nagyon egyszerű dolgot tett. Azt mondta, hogy ami világi értelemben nyereség volt neki, azt kárnak ítélte. Azt mondta, hogy kárnak ítélek mindent, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Ez nem azt jelenti, hogy minden rossz, ami a világban van. De azt jelenti, hogy azt kimondjuk, hogy ezek semmit nem érnek ahhoz a célhoz képest, hogy Krisztus uralkodjon az én szívembe. Ez volt az egyik dolog tehát, hogy ha vágyakozunk, hogy Isten uralma legyen az életünkben, akkor ezt meg kell tennünk. Ezt nem spórolhatjuk meg, hogy azt mondjuk, hogy bizonyos dolgok bár szépek, jók, de tulajdonképpen, ha Krisztusnak a ismeretét nézem, akkor az kár is szemét. A másik dolog, amit jelent ez az Isten országának a kibontakozása, ez a lelkesedésünk, hogy egy keresztény ember, aki nem lelkesedik a jövőért, és nem lelkesedik a misszióért, és nincs tele a szíve azzal, hogy ő egészen az élete végéig küzdeni és rohanni akar, valami nem stimmel. Mert a Bibliában azt látjuk, hogy olyan hívő emberek vannak, akiken Isten nagy dolgokat végzett el, akik lelkesedtek. Pál azt mondja, hogy nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok, egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál nagyon lelkes volt, ezt tudjuk. Tehát ő, mint egy buldózer ment végig, és csinálta élete végéig a missziót. De nézzétek, csak nagyon egyszerű dolgot tett. Először is azt mondta, hogy igyekezett. Hát igyekezni mindannyian tudunk, nem? Vagy nem tudunk igyekezni? Tudjuk, el tudjuk dönteni, hogy igyekezni fogunk. Azt mondta, igyekszem, hogy meg is ragadjam, és még egy dolgot tett, ami megint nem egy bonyolult dolog. Azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak meg neki feszülve. Rengeteg dolog van mögöttünk, ami nyomja a lelkünket, ami nem engedi, hogy boldogan éljünk ebben a világban. A sok megsértettség, sok fájdalom, sok sikertelenség. És azt mondja Pál, hogy ő ezeket nem figyeli, ezekre abszolút nem néz oda, hanem ő egyszerűen csak neki feszül, előre is fut, csinálja a dolgokat. Nem egy lehetetlen dolog. De ahhoz, hogy ilyen lelkesek legyünk, és ahhoz, hogy a misszióban így legyünk, mint Pál, ahhoz ezt a két dolgot meg kell tennünk. Igyekeznünk kell, és azt kell mondani, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem. És nem figyelek rá, hanem ami előttem van, arra tekintek. És van még egy dolog, ami az Isten országának a kibontakozásához kell, és ez is itt van a Filippi levélben, ez pedig a szentség. És amikor a szentségről gondolkozunk, akkor hát ha őszinte szívvel gondolunk bele, akkor időnként talán meg is rémülünk, hogy hát hol vagyunk mi ehhez. És hogy aztán ránk terhelődik, és talán még azt a ördög hazugságát is megfogalmazzuk, hogy mi nem vagyunk, nem olyan az életünk, tehát mi nem tudunk szolgálni. Mi csak arra vagyunk jók, hogy hátsó padba elhelyezkedünk, ott csöndben elücsörgünk, és ez nekünk már ez is nagy dolog. De nézzétek csak, mit mond Pál a szentségről. Azt mondja, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, és itt a tökéletesnél azt szeretném mondani, hogy a tökéletes a Bibliában nem egy befejezett, perfekt valaki, hanem aki az Isten felé halad, és aki úgymond jó cél felé halad, azt mondja, így gondolkozzunk, és ha valamit másképp gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek, és itt jön tulajdonképpen a szentségnek a gyakorlati megfogalmazása. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. Amire eljutottunk, aszerint járjunk. Nagyon sok dolog van, amiben különbözőképpen gondolkozunk. És esetleg valaki a hívő élete elején gondol olyan dolgokat, vagy nem gondol bizonyos dolgokat, ami fontos lenne, amit később fog rájönni. És nem mondhatjuk rá, hogy ez nem szent, mert ő még nem tökéletes. Mert ha jó irányba halad, akkor egy szent ember ebben az értelemben Isten felé halad. És ha meg valaki már nagyon régóta hívő, és úgymond objektíven nézve szentebb annál az új hívőnél, de nem teszi azt, amit az Isten kérne tőle, akkor ő mégsem szent. Szentnek lenni azt jelenti, hogy amire eljutottunk, tehát amit megértettünk az Istentől, amit kér tőlünk az Isten, azt megtesszük. És az Isten olyan kegyelmes hozzánk, hogy folyamatosan tanít bennünket és vezet. És nem megtéréskor tudjuk azt, hogy nem szokta ránk önteni az összes jellembeli tökéletességet, és azt mondja, hogy na tessék, akkor holnaptól így kell élned. Mint ahogy Nórinak a bizonyságtételében is hallottuk, hogy ő se tapasztalta ezt, de szerintem nem csak ő, egyikünk se tapasztalja. De ha te eldöntötted ma, hogy te szeretnél szent lenni, szeretnél ebben a dologban Istennel járni, akkor annyit kell eldöntened, hogy amit megértettél, és amit most már tudsz, hogy ezt így meg így kéne, akkor aszerint élsz. Legyetek követőim, mondja Pál, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan példát adtunk nektek. Visszatérve az alapigéhez, erről volt tehát szó, hogy az Isten hív bennünket a szolgálatra. És hogyha megértettük, hogy imádkoznunk kell több munkásért, akkor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ti vagytok azok. És persze majd lesznek a ti munkátokon keresztül mások is. Három dolgot mond itt, azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom mennyi is földön. Tehát egy olyan céghez, egy olyan vezetőhöz tartozhatsz, akié minden hatalom. Tehát semmi nincs, ami számára lehetetlen. A másik azt mondja, másik dolog, amit mond, hogy menjetek el, tehát tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztem őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát, hogy menjetek el és tegyétek. Azt mondja, hogy csináljátok. És ott ezek a tanítványok semmivel nem voltak az itt ülő embereknél tehetségesebbek vagy többek, hanem engedelmesek akartak lenni Krisztusnak. És mond egy csodálatos ígéretet, azt mondja, hogy minden napon a világ végezetéig veletek leszek. De tudjuk, hogy ez egy olyan ígéret, ami azoknak szól, akik követik Krisztust. Ez a legnagyobb ígéret talán, az egyik legnagyobb ígéret. Hogy gondold el, hogy bárhol vagy, bármit teszel, bármi történik veled, az Isten mindig ott lesz, és fölsegít, és tovább fog téged vinni, hogyha ebben a munkában vagy. Mit is jelent tanítványá lenni? Ez csak egy rövid, nem akarok erről sokat beszélni, de tanítványá lenni lehet, azt, jelenti azt is, hogy tanulok, és jelenti azt is, hogy én is továbbadok valamit. Ez a kettő együtt kell, hogy működjön. Ez a kis táblázat csak azt mutatja, hogy milyen lehetőségek vannak, csak a mi közösségünkben, arra, hogy növekedjél. Az elsőben ott vannak különböző olyan tanítványság csoportok, amik megtanítják neked, hogy mondjad el az evangéliumot, vagy tanulhatsz arra, hogy hogyan élhetsz szabad életet Krisztusban, és még sorolhatnám. A másikban ott vannak azok a házi csoportok, amikben járhatsz, amiben együtt megoszthatod a testvéreiddel, a kérdéseidet, gondolataidat, meg aztán vannak speciális csoportok. Tehát sok lehetőség van. A kérdés, hogy akarsz-e növekedni, mert ha akarsz, akkor ebbe bele kell fektetned energiát. A másik dolog pedig az, hogy gyakorolnunk kell, tennünk kell, mennünk kell. Lehet, hogy ez ijesztően hat ez az egész dolog, és lehet, hogy nem tudja valaki, miért hoztam ide az elefántokat, már a legelején is ott voltak az elefántok, hogy ijesztő ez a dolog, hogy hát, hogy ekkora feladatba belefogni, hát ott bekerültem ide a cégbe, és akkor most a főnök rögtön azt mondja, hogy ennyi mindent csináljak. Azért hoztam ezt az elefántot, mert lehet, hogy sokan ismeritek, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy kell megenni egy elefántot. Mert azt most mindjárt elmagyarázom. Mert egy elefánttal állunk szemben, ugye, egy olyan nagy dologgal, hogy szentté kell válnunk. Egy olyan dologgal, hogy mélyebben akarjuk Istent megismerni. Egy olyan dologgal, hogy jó lenne többet tanulni, jó lenne tenni, és akkor az ember ott áll, mint hogyha a tányérrel tettek volna egy elefántot, és azt mondja, hogy hát passz, inkább ezt kihagyom. Tudja valaki, hogyan kell megenni egy elefántot? Igen, apránként. Ennyire egyszerű a történet. Tehát nem szabad nekiugrani úgy, hogy ma megeszed az egész elefántot, mert nem fog menni, meg ha túl sokat eszel, még akár bele is halhatsz. De ha apránként eszed, meglőtted az elefántot, földarabolod, és szépen minden nap eszel belőle, egyszer csak el fog fogyni. De csak azért mondtam, hogy ez maradjon, ez a kép bennünk, hogy Isten országában olyan hatalmas és olyan sok minden van, hogy az egész életedre van arra lehetőséget, hogy növekedjél, hogy újat tanuljál, hogy még tegyél valamit. A szentség ugyanilyen, hogy mindig tudsz növekedni benne. És ezt meg tudod tenni. Úgy tudod megtenni, ha odaszánod erre az életedet, és azt mondod, hogy igen, Uram, szeretnék a te missziódba tevékenykedni. Aki pedig úgy van itt, hogy még ezt nem tette meg, akkor most talán kapott egy kis ízelítőt abban, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Egy hihetetlen izgalmas dolog, egy hatalmas kihívás, egy csodálatos biztonságot jelent az életedben, nagyon jó munkatársaid vannak, mondhatom egytől egyig olyan munkatársak, hogy az ember szívesen megy be a munkahelyére, és nem az van, hogy hú, hát ezt se tudom elviselni, meg azt sem, hanem jó munkatársakkal küzdhetsz és dolgozhatsz, és Istennel járhatsz. Egy csodálatos lehetőség ez. Hívlak most benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és szeretnék egy nagyon rövid imádságot elmondani, és hogyha kifejezi azt, ami bennetek is van, aki úgy gondolja, hogy ő is szeretné ezt mondani, majd mondjátok utánam egy-egy mondatonként, előre elmondom, nem írtam le, csak a lényegét van bennem. Az első dolog, amit fogunk mondani, hogy imádkozom nap mint nap azért, hogy az Úr küldjön új munkásokat. Tehát odaszánom az életemet erre az imádságra, amit kért Jézus, hogy tegyük. Ez lesz az első mondatnak a lényege. A másik mondatnak a lényege az lesz, hogy Úr Jézus, megengedem, engedni akarom, hogy a te országod kibontakozzon az én bensőmbe. Ebben ott van a szentség, az ő megismerése, minden, amit Isten ad. És ott van az, hogy félreteszek minden olyan akadályozó tényezőt. Tehát, hogy engedem, hogy Isten országa kibontakozzon az életembe. És a harmadik, az meg a missziói parancsal függ össze, az meg az, hogy vállalom, hogy aktívan részt veszek a tanítványá tételben. Hogy akarom, Uram. Azt szeretném mondani nektek, hogy akkor mondjad ezeket el, hogyha ez már eldőlt a szívedbe, mert Isten itt van. Isten hall bennünket, és ő nem akar hallani mondatokat tőlünk, hanem akar hallani elkötelezést. Akarja még szorosabbra venni a veled való kapcsolatot. És hogyha most nem vagy még erre kész, vagy nem mindegyik mondatra, akkor csak azt mondjad, amiben kész vagy. De ha kész vagy, mondjad, és ha nem vagy kész, akkor meg imádkozz ezért, keresd Istennek a vezetését ebbe, hogy hogyan, mit kér tőled. Hagyjuk meg most a fejünket, és három mondatot fogok mondani, és kérlek benneteket, hogy majd mondjátok utánam ezeket, akik már erre elköteleztétek magatokat. Uram, megfogadom, hogy könyörögni fogok minden nap új munkásokért. Uram, engedni fogom, hogy munkálkodjál az én bensőmben. Uram, elkötelezem magam arra, hogy a te munkádban aktívan részt vegyek. Úr Jézus, itt állunk most előtted, és kérünk téged, hogy te legyél az, aki bátorítást adsz nekünk, és aki segítesz, hogy mindent most, amit a szívünkben eldőlt, amit kifejeztünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Uram, ismersz bennünket, hogy sokszor milyen nehezen mozdulunk. Ismersz bennünket, hogy mennyiszer elbukunk, de szeretnénk most egy szívvel együtt kifejezni, hogy szeretnénk veled járni, szeretnénk aktívan részt venni a te munkádba, és hálát adunk, Uram, azért, hogy hozzád tartozhatunk, a néped lehetünk. Hálát adunk a szabadságért, a bűnöktől való szabadságért, és hálát adunk azért a csodálatos szolgálatért, amit adtál nekünk. Köszönjük neked ezt, Uram. Amen. Amen. Maradjunk most állva, és egy befejező éneket fogunk énekelni, és így lesz vége az Isten tiszteletnek.
Az elefántot hogy kell megenjük, úgyhogy akkor bátorítat titeket, valljuk meg a hitünket, és az Úrral együtt ez menni is fog.
Ha életedet
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Testvéreim, az Úr Jézus visszajövetele közel van. Jöjj, Uram Jézus! Foglaljatok helyet!